Lukács írása szerinti evangélium 10. fejezetében a 25. verstől a 37. versig a következőképpen. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki, mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszol, szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél, tedd ezt és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól, de ki a fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, aztán félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton levő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta, odament, olajat és bort öntött sebeire és bekötözte azokat. Aztán feltett őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és ezt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, a 3 közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Atyám, szentelj meg minket az igazsággal, a te ígéd igazság. Amen. Szívem csendben az Úrra figyel, mi segít, szívem csendben az Úrra figyel, mi segít, szívem csendben az Úrra figyel. Szeretett testvérem a Jézus Krisztusban, Bertolt Brechtnek van egy írása, egy színműve, amelynek a címe Jó embert keresünk. Egy darabban arról van szó, hogy 3 Isten érkezik egy nagy szegénységben élő városkába, azért, hogy próbára tegyék az embereknek a jóságát. A próba egyszerű, találniuk kell valakit, aki szállást ad nekik. Az isteneknek azonban csalódniuk kell, mert hosszú útjuk során senki sem akad, aki befogadná őket. Csak egy pénztelen utcalány látja őket szívesen, aki a jó téteményért megajándékoznak, abban bízva, hogy az ő példája bebizonyítja majd, hogy jó emberek is élhetnek emberhez méltó életet a Földön. Az ajándék segít a lánynak talpra állni, de közben az Istenek kísérletének alanyává is lesz. Kérdés, hogy képes lesz-e jó maradni egy olyan világban, ahol hatalmas a szegénység, és mindenki csak a saját önző érdekeit tartja szem előtt, vagy tigrissé kell válnia, hogy megvédje magát. Érdekes a felvetése Bertolt Brechtnek. Talán lehet, hogy ez a darab is ihlette a Média Unió Alapítvány kuratóriumának a felhívását, amely néhány évvel ezelőtt volt olvasható itt Magyarországon. Jó embert keresünk, keressük Magyarország példaképeit címmel. A leírásban szerepel, hogy olyan embereket várnak elsősorban jelöltnek, akik önzetlenül segítettek egy közösségnek, időt áldoztak arra, hogy mások élete jobb legyen, támogatták másokat tudásukkal, munkájukkal vagy adománnyal, vagy akiknek életszemlélete, kitartása, a módja, ahogy élnek, saját sorsuk, ahogy irányítják azokat, vagy azt tanulságos lehet mások számára, példaként állítható mások elé. Olyanok jelölését várták elsősorban, illetve kizárólag, akik nem ismertek a ország nyilvánosság előtt, ám akikre mindenképpen felnézhetünk, akiket példaképnek választhatunk. A jól ismert jézusi példázat, testvérek, arról szól, hogy soha nem volt természetes, és soha nem is lesz természetes, és széles körben elterjedt magatartás forma az, amit ez az irgalmas samaritánus végzett. Az önzetlenség, az áldozatkészség, a tettekben megmutatkozó szeretet, a viszonzást nem váró jóság. Abban a világban, amelyben Jézus élt, egy érdekes kép rajzolódik ki, csak röviden tekintsünk bele. Az akkori kor zsidósága ugye hogyan gondolkozott? Zsidó, zsidónak barátja. A pogány az ellenség, megvetendő és lenézendő, majdnem, hogy idézőjelben tárgy. De a zsidóságon belül is az az igazi barát, aki az én kasztomhoz tartozik. A farizeus farizeussal, az írástudó az írástudóval, a szadduceus a szadduceussal. Egyik másik között nehezen volt eljárhatás, vagy nehezen volt elfogadhatóság is. Milyen érdekes szemlélet. Talán elgondolkoztató, esetleg gyülekezeti szinten is. Aztán, ha az ókori pogány világot nézzük, akkor a görög társadalomban, vagy a római társadalomban is érdekes módon az akkori kornak a szerzői, például Arisztotelész vagy Szeneka, döbbenetes dolgokat írnak az emberi létről, vagy az irgalmasságról, például írásaikban olyan dolgokat is megfogalmaznak, amit talán még a mai idézőjelben liberális körben is kiveri teljesen a biztosítékot. Azt írják ugye, hogy az a kicsiny gyermek, az a kicsiny élet, amely adott esetben nem életképes, azt, mint egy kismacskát úgy kell kivégezni, úgy kell eldobni. Hát megrökönyödik az ember ugye ezen, és azt mondanánk, hogy hát nagyon kemény és barbár virág volt, barbár időszak volt, de testvére 2000 év óta az emberi erkölt szinte semmerre nem haladt, vagy hogyha haladt is, sokszor egyfajta regresszió, vagyis visszafejlődés mutatkozik, hiszen az ókori rómaiak mondása, amely szerint azt mondják, hogy homo homini lupus, vagyis ember embernek farkasa, ma is nagyon-nagyon időszerű és aktuális. Mire gondolok, testvérek? Hagy mondjak a 21. század irgalmatlanságairól példát, de biztos mindegyikünk tudna hozni. A tegnapi nap folyamán egy evangélikus családban voltunk, egy szalonnasütésen, egy elhagyott férfi hívott meg bennünket, aki az édesapjával meg a nővérével él. A felesége néhány évvel ezelőtt úgy gondolta, hogy van nála pénzügyileg stabilabb helyzetben élő ember, meg aki ráadásul még fiatalabb is, úgyhogy hát a férjet, akinek akkor éppenséggel nem ment jól az üzlet, nem volt annyira sok pénz, mint amit az asszonyka elképzel, a két gyermekkel együtt szépen gyönyörűen ott hagyta. Azt mondanánk, hogy talán a mai világban ez egy szokványos történet, na de most jön a dolognak az érdekessége. Tegnap beszélgetünk, és azt mondja nekem ez a 50-es éveiben járó ember, hogy képzeld, Misi, mi történt. Néhány héttel ezelőtt a feleségem összepakolt bőröndökbe, Nyíregyházán a munkahelyén, ahol dolgozott, elköszönt mindenkitől, azoktól, akiket, aki egészségügyben dolgozik, akit a kezelésben részesített, elköszönt a családjától, a volt férjétől is, meg aztán a gyermekeitől is, mert azt mondta, hogy innentől kezdve apátok fog nevelni, ugyanis most egy új jelölt, egy közel 50-es éveiben járó gazdag olasz fickó volt a kiszemelt, és felszállt a vonatra, mondván egy 11 éves fiatalembernek, meg egy 17 éves fiatal hölgynek, hogy ezután apátok fog majd nevelni benneteket, én neveltelek már eleget, nekem is jár a boldogság. Testvérek, milyen irgalmatlanság? 21. század, 2016. Azt gondolnánk, hogy csak a férfiak tudnak irgalmatlanok lenni, ugye, és rögtön meg is jelen az asszony testvérek épült, hogy hú, bizony milyen helyzeteket kell helyenként megélni a férfiaknak, a keménysége, makacsága, szókimondása miatt, ugye, de hát nem bántani akarom, testvérek, ez a valóság, nőként is lehet az ember ugyanolyan irgalmatlan. Hát 11 éves fiúgyermeket, egy prépubertás korban lévő gyermeket, egy 17 éves kamaszlányt itt hagyni néhány napra, mert ez hétfőtől péntekig tartott a történet, és aztán hazatért, tehát ez végtelen nagy irgalmatlanság. Na de azt mondanánk, hogy ez társadalmi, civil közeg, hát ilyen a világ. Hát tisztelendő úr is erről szól, semmit nem változott, ugye semmi új nincs a nap alatt. Akkor hagyd mondjak egy másik történetet, testvérek, ez egy évvel ezelőtt történt körülbelül, 2015-öt írtunk akkor. Egy konferencián vettem részt, és egy konferencián részt vett az egyik kedves lelkész kollega is. Szem és fültanúja voltam egy beszélgetésnek, ahol a körülbelül 6 éves fiú gyermekét, aki nagyon fáradt és nyűgös volt egy meleg, rekkenő nyári hőségen, a következő képen próbált ugye rendre tanítani, hogy fejezd be a nyávogást, fiam, mert úgy pofonváglak, hogy asztal adja a másikat. Lám-lám, ugye, tehát egyházi körben is. Hívő keresztény emberként is, meg felavatott lelkészként is lehetnek az embernek olyan mondatai, amelyeket utólag lehet, hogy borzasztóan bánni fog, vagy lehet, hogy borzasztóan bánt már, amikor kimondta is. Mennyire érdekesek, ugye? Tehát ezek a dolgok, testvérek. Irgalmasság. Ez lehet a központi gondolata a mai igehirdetésnek, ugye, és hát a római katolikus egyház mindig szokott egy-egy szót kiemelni a Szentírásból, nem tudom, hogy ebben az évben van-e, vagy a közelmúltban volt, amikor az irgalmasság éve volt, tehát amikor egy központi Bibliában, egy központi gondolatnak szentelték azt az évet, hogy tessék körben járni, tessék egy picit arról elmélkedni, még jobb, hogyha az Úr Jézus segítségével mindennapi gyakorlattá lesz a mi életünkben, ugye. Az irgalmasság, amikor készültem az igehirdetésre, akkor a Magyar Értelmező Kézi Szótárban utána néztem, és a Magyar Értelmező Kézi Szótár azt mondja az irgalmassággal kapcsolatban, tessenek figyelni, egyfelől az ellenséggel vagy gonosztevővel szemben elnéző magatartás, amelynek során eltekintek a büntetésnek a kiszabásától, másrészt pedig együttérzés, amely a betegek, szegények, gyengék iránti segítségre ösztönöz. Tehát van egyszer egy etikai oldala, tehát egy nagyon erős imperatívusos forma, ugye, amely, tehát egy felszólító forma, hogy kérem szépen az ellenséggel szemben, ugye, asszociálunk is rögtön, hogy az ellenfeleddel szemben, ami úton vagy, igyekezz meg békülni, hogy nehogy aztán majd átadjon ő ugye téged a megfelelő hatóságoknak. Tehát, hogy a megbékélés és egyúttal ugye az elengedés, milyen érdekes az elengedés, ugye, tehát a büntetésnek a kiszabásától, amit mi adott esetben kirónánk a másikra, mint megfelelő elégtételt, ugye, annak az elengedése. Milyen érdekes, hogy Füle Lajos evangéliumi énekköltő, ugye, a megbocsátással kapcsolatban, lehet, hogy idéztem már a testvéreknek a De feledni is című négy sorosában így ír, hogy a megbocsátást már régen ismerem, de feledni is taníts Istenem, hogy mindazt, ami másra terhelő, már soha többet ne hozzam elő. Tehát valahol ugye a büntetés kiszabásának az elengedése, valahol ez van. Ez van benne, hogy nem csak annyit mondok, hogy megbocsátok, hanem hogy elengedem mindazt, ami engem is megkötne, meg a másikat is megkötötte. A másik pedig ugye egyfajta segítő szolgálatnak ugye az ösztönzése, betegek, szegények, gyengék iránti segítség nyújtása. Az irgalmassággal kapcsolatban szeretném a héber kifejezést, illetve a görög kifejezést segítségül hívni, mert nagyon érdekes és tanulságos lesz számunkra, hogy megértsük, hogy igazából a Biblia világa az irgalmassággal kapcsolatban miről beszél. A görögben az eleios, ez a kifejezés, tehát az eleios, ez jelenti az irgalmat, míg a héberben pedig a hesed ennek a megfelelője, tehát a hesed és az eleios. Az eleios az valójában ismerős lehet számunkra, akik szeretjük az ősi egyházi hagyományokat, és még az istentisztelet szerves részében tudjuk, hogy van egy olyan rész, ahol ugye azért imádkozunk, hogy Uram, irgalmazd. Ez ugye latinul a Kyrie eleison. Uram, irgalmazd. Kyrie eleison. Milyen ismerős ugye ez a kifejezés? Hát ez ebből a görög kifejezésből van ugye, amelyben kérjük Istennek az irgalom gyakorlását számunkra. Ez a hesed azonban azt lehet mondani, hogy a Bibliának, tehát az a szó, mint hesed, az irgalomnak a kifejezés, az egyik legszebb kifejezése a Bibliának, hiszen szinte analógiaként lehet hozni a szeretettel. Megfelel a szeretet. Irgalom, gyakorlás, egyszerűen a szeretet. A hesed a Biblia világában az Isten szemszögével nézve a feltétel nélküli szeretetnek a megfelelője, amit a görögnél talán már megtanultunk, ugye az az agapé, amiről a Biblia beszél, a görögben az agapé, a feltétel nélküli szeretet, amikor nem azt mondom már, hogy szeretlek, mert, hanem szeretlek, mert szeretlek, ugye? Tehát a hesed Isten szemszögéből a feltétel nélküli szeretet, amikor valaki képes fenntartani egy kapcsolatot tekintet nélkül arra, ami abban a kapcsolatban történni fog. Milyen érdekes, ugye? Tehát a hesed, ugye? Tehát mint az irgalmasnak a kifejezése, valójában egy olyan kapcsolatot jelent, amelyben az egyik fél fenntartja a másikkal úgy a kapcsolatot, hogy nem érdekli, hogy abban igazából mi fog történni. Tehát, hogyha nem úgy alakul a történet, akkor nem fog belőle kifarcolni, kitáncolni, gyorsan elfeledkezni erről a dologról. A feltétel nélküli szeretet azonban, testvérek, magába foglalja a megbocsátást, és magába foglalja az irgalmat is. Éppen ezért a görög eleiosznak a héberben, a hesed mellett van egy másik kifejezése is, a rahamim. A rahamim, ez megint csak egy nagyon érdekes kifejezés, amely valójában a heseddel együtt használnak az óhéberben, és amely igazából a magyar fordítás szerint azt jelenti, hogy a bensőségek, tehát a bensőség, a rahamim, amikor fogalmazzák, akkor a bensőséget jelenti, és itt elsősorban az anyaméhre gondolnak, tehát az anyaméhnek a biztonsága, oltalma, ugye milyen gyönyörű kép ez. Irgalom és könyörület, az anya mélységes szeretete a kisgyermeke iránt. Most ugye próbáljuk zárójelbe tenni az előbb elmondott irgalmatlan történetet. És az apa gyöngétsége az utódai iránt, vagy a fivérek és a nővérek közötti átható szeretet. Tehát valami ilyesfélére lehet gondolni, amikor a rahamim szót ugye próbáljuk együtt gondolni. Az Ószövetségben, amikor Isten irgalmáról van szó, akkor gyakran olvassuk ezt a mondatot, ami a 103. Zsoltárban így hangzik, hogy nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nekünk a mi álnokságaink szerint. Vagyis nem olyan a fogadj Isten, amilyen az adjon Isten, ahogy mondanánk. Nem úgy viszonyul a másikhoz, ahogy ő viszonyulna hozzá, hanem éppen a megbántott, az, akivel rosszul viselkedtek, az valami egészen, teljesen ellentétes magatartást tanúsít a másik irány. Mikiásnak éppen ez a reménység, amikor a prófétai ige hirdetésében ugye így fogalmaz, hogy újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, és a tenger mélyére dobja minden vétkünket. Jónás éppen azt veti, testvérek, Istennek a szemére, milyen érdekes, testvérek, kell olvasni majd a Jónás próféta könyvében, hogy azért nem akart elmenni Ninivébe, mert tudta, hogy Isten irgalmas és kegyelmes, és ő még a gonoszok miatt is bánkódik. Mennyire érdekes ugye ez a gondolkozás. Az isteni irgalom, tehát ebből látható az elmondott gondolatokból, testvérek, hogy valójában az irgalmasság elsősorban, vagy elsőrenden mindig isteni tulajdonság. Tehát, ha irgalmasságra gondolunk, akkor az sohasem emberi tulajdonság, hanem elsőrenden isteni. Istennek a tulajdonsága. És nem is csak az ő szeretetének egy picény szeletkéje, hanem testvérek, így lehetne fogalmazni, hogy az irgalmasság az maga a szeretet, és az irgalmasság maga az Isten. A mai felolvasott evangéliumban van 7 lépés, amelyet gyönyörűen nyomon kísérhetünk, lefedhetünk, hogy hogyan is történik a Biblia világában, ugye, az irgalmasságnak a gyakorlása. Isten hogyan gond be bennünket, ugye, ezekbe a dolgokba. Gyönyörűen és szemléletesen írja le Jézus a irgalmasságnak a mozdulatait. Mi történik? Az történik, hogy egy ember elindul Jeruzsálemből, Jerikóba lefelé, és ugye útközben rabló kezébe esik. Ez nem egy ritka dolog volt abban az időszakban, mint ahogy most sem ritka dolog, hogyha ember mondjuk manapság már 9 óra után kimegy az utcára, akkor adott esetben olyanoknak a kezébe eshet, akik nem jó szándékkal közelednek hozzá. Tehát Jeruzsálemből Jerikóba indul, rablók kezébe esik. Olvastam egy érdekes történetet, ugye, amely leírja az irgalmas samaritánusnak a történetét egy érdekes interpretációban, vagyis feldolgozásban, amelyben arról van szó, hogy az irgalmas samaritánus ugye az úton ment, megtalálta ugye ezt a bajba jutottat, felvette, bekötözte a sebeit, elvitte a fogadóba, majd aztán ment legközelebb, így történt megint csak, aztán harmadszorra, negyedszerre, ötödszörre, 80-szorra, 120-szorra, 436-szorra, 741-szerre, tehát hogy minden egyes alkalommal, még egyszer csak leesett neki, hogy lehet, hogy nem is a sérülteknek az ellátása lenne az elsődleges feladata, hanem a rablóknak a misszionálása. Tehát, hogy új szívet, új lelkületet nyerjenek. Ennyi a rövid kis kitérő így a rablókkal kapcsolatban. Azonban azt a 7 gyönyörű mozdanatot szeretném röviden ismertetni, amelyet az evangéliumban történik. Az evangéliumi történetben mi történik? Gyönyörűen sorolja fel, azt mondja, hogy amikor ment, ugye, mi történt? Amikor odaért, hozzá meglátta. Megszánta. Oda ment, olajat és bort öntött a sebeire, bekötözte azokat, feltette a saját állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap pedig elővett 2 dinárt, és azt mondta a fogadósnak, hogy viseljen rá gondot. Mi az irgalmasságnak az első lépése, testvérek? A látás. Enélkül nincs irgalmasság gyakorlása. Megláttam. Azt mondja, hogy igen, meglátta, a bajba jutottak. Itt kezdődik minden. Addig az egész csak farrahányt borsó, meg szent vallásoskodás, meg jópofa játék, amely borzasztóan veszélyes egyébként. Ha azt nézzük, hogy félelmetes dolog egyébként az élő Isten kezébe esni majd. Ez nem fenyegetés, hanem sokkal inkább annak a jele, hogy azért jó, hogy odaesik az ember, mert ott megtanuljuk az irgalmat is majd, de hogy tehát meglátta, itt kezdődik minden. Sokszor ott kezdődik minden, testvérek, hogy az ember a saját bajaiból, a saját dolgaiból egyszer csak kitekint, és látja a körülötte élő horizontot, és látja azt, hogy hányan vannak, akik bajba jutottak körülötte, hányan vannak, akik segítségre szorulnak, hány és hány ember van, akihez oda kellene mennem, akit Isten ugye a szemem elé helyez, megláthatom. Van a példabeszédek könyvében egy gyönyörű mondat a 22. fejezet 9. versében, amelyben így beszél a bölcs, a jóságos tekintetű ember áldott lesz. Mennyire szükséges lenne, testvérek, itt az egyházban is, jóságos tekintetű emberekre. Olyan tekintetű emberekre, akik nem csak néznek, bocsánat, mondjuk ki, nem csak néznek ki a fejükből, hanem látnak is, tehát meglátják azt, hogy hol van a probléma, hogy hol van a baj, hogy az Úr hova szólítja őket, és aztán engedelmesek is ugye ennek a hívásnak. Vagyis a hirdetésemben így írtam, akik külön kérések, felkérések, megszólítások, udvarlások, körül rajongások, meg célzott irányítások nélkül is el tudnak indulni ebbe a szolgálatba. Milyen jó, ha ilyen irgalmas szemet kaphatunk Jézustól. Aztán mit olvasunk a történetben? Azt, hogy amikor meglátta, akkor megszánta. Megszánta. Milyen gyönyörű ez a szöveg. Az eredeti Károliban, a Károli így fordított, és az nagyon sok dologban az eredeti szöveghez, az eredeti szöveg hűséghez törekedett, ugye, és tényleg az ő fordítása közelebb áll az eredeti görög szöveghez, hiszen ott ugye az elejé az kifejezés van, és azt jelenti, hogy amikor meglátta, akkor irgalmasságra vagy könyörületességre indul. Milyen érdekes. Megmozdult benne valami. Egyszer csak a kitekintés, a másik problémájába való beletekintés megindítja az ő szívét. Vagy az eredeti görög szöveg úgy így mondja, hogy megmozdultak a belső részei. Elindult újból csak az egészséges keringés. Érző szíve lett. Nem csak a saját gondolatai töltötték le, és egy pici hely a másik számára, hanem teljesen átformálódik. Teljesen odaérkezik a másikhoz. Megszánta. És a következő lépés ugye, oda megy és lehajol hozzá. Mennyire gyönyörű képies kifejezések ezek. Jézus mennyire gyönyörű képeket használt, testvére. Jó lenne megtanulni ezt a történetet szóról szóra, ezeket a mondatokat sokszor magunkba szívni. Tehát oda megy és lehajol hozzá, mert látja a rászorultságot is. Oda megy, mert tudja, hogy ez az ember pont az ő segítségére, pont az ő szeretetére, pont az ő áldozatára szorul rá. Nem a másikére majd, aki érkezni fog a hátunk mögött. Lehet, hogy az, aki ott van, az pont a te irgalmadra, pont a te szeretetedre, pont a te törődésedre, pont a te áldozatodra fog rászorulni. Könnyű persze azt mondani, hogy nem. Milyen érdekes, oda megy és lehajol hozzá. Mennyire szép ez a kifejezés. Nem azt mondja a Biblia, hogy leereszkedett hozzá. Leszállt a magaslóról, aztán azt mondta, hogy na én most kegyet gyakorlok veled, gyere, samaritánus vagyok, bekötözgetem a sebeidet, hanem lehajol hozzá. Mert ha leereszkedsz a másikhoz, azzal együtt az önérzetébe lépsz bele, és kiszolgáltatottá teszed őt. ő lesz kellemetlen helyzetben, és azt fogja látni, hogy te most kegyet gyakoroltál fölötte, míg a lehajlásban, testvérem, benne van az, hogy te magad leszel alázatos. Akkor lehajolsz a másikhoz, akkor valójában ez mutatkozik meg benne. Ez az, ami igazából a Jézusi út is volt. Jézusnak az útja, Jézusnak az indulata, nézzük meg. Szolgai formát vesz fel, emberekhez lesz hasonlóvá, mindenben embernek bizonyul, mindenben meg is kísérteti, kivéve a bűnt. Simon András, grafikus művész, az egyik grafikájához ezt írja: semmi sem mond többet rólad, mint amikor mellé mász a bajban, és segítesz elhordozni életemnek a terheit. Testvérek, lehetne sokszor a mi mindennapi életünknek a mottója is. Egyfajta kitűző. Uram, segíts, hogy ott tudjak állni a másik mellett a bajban. Segíts, hogy segítsem neki elhordozni életének a terheit. Akár lehetne ez, bár bibliai ige lesz a pecséten, a kórházi missziós pecséten, de lehetne ez az idézet is, tehát semmi sem mond többet rólad, mint amikor mellé mász a bajban, és segítesz elhordozni életemnek a terheit. Mi más lehetne ez a szolgálat, amelyben állok. Jézus megalázta magát, elhagyta a mennydicsőségét, emberekhez hasonlóvá, hogy így segítsen rajtunk. Aztán azt olvassuk ugye ebben a történetben, hogy olajat és bort öntött a sebekbe. Vagyis előveszi az egészségügyi ládát, és elkezdi fertőtleníteni a sebeket. Az olaj és a bor, testvére, abban az időben luxuscikk volt. Tehát nem általános és megszokott dolog, hogy leveszem a boltról, aztán hogy csak lögyből, nem csak úgy ontom hegyire halomra az olajat is, meg a bort is. Kuriózum volt. Drága cikk. Mit jelent ez, testvérek, hogy nem a feleslegéből, nem a bespájzolt olajos flakonokból vett elő egyet, hogy úgy is van még 10, hát meg fogom locsolgatok rá egy keveset. Meg úgy is van még vagy 3 hektoliter bor, hát öntözgetek rá egyet, hanem ami a legdrágább volt, ami kuriózum volt, ahhoz nyúl, amiből korlátozott számára is a mennyiség. A kincsekből ad, nem a feleslegéből, testvérek. Milyen jó lenne ezt megtanulni. A jó ember, ugye azt mondja Jézus, hogy az ő belsejéből hozza elő azokat a jó dolgokat, és adja a másik számára. Magától vonja meg azt, amire lehet, hogy neki is szükség lenne, hogy odaadja a másiknak. Mert testvérek, és ez egy nagyon fontos mondat, az irgalmasság eltakarja, befedezi és beköti a sebeket. Nem úgy, mint az irgalmatlanság, amely meg sokszor feltárja és nyitottá teszi a sebeket, meg másoknak a bűnei. Az irgalmasság azt jelenti, hogy takarod, fedezed, bekötöd a sebet, de nem falazol a bűnöknek. Nem cinkostársa leszel a másiknak a bűneiben, hanem őt, mint bűnöst, szeretnéd, hogy meggyógyuljon. Szeretnéd, hogy az élete egészséges legyen. Aztán felteszi a saját állatára. Milyen érdekes, ugye? Elindul az úton, ügetett szépen a szamáron, és egyszer csak leszáll, és felteszi a másikat. Lemond róla, ő meg megy mellette. Megy végig, gyalog oda a fogadóhoz, hogy aztán ott tovább folytassa az ápolási munkát, és a végén pedig, hogy pénzt adjon még a fogadósnak, ami azt jelenti, testvére, hogy igazából nem rövid távra gondolkodott. Nem csak arról volt szó, hogy most hirtelen itt van valaki, próbálok, ugye, hányszor fordul elő hajléktalanok kapcsán, ott van, hirtelen elém kerül, adok neki 100 forintot, adok neki 50 forintot, megnyugtattam a lelkiismeretemet, nem megyek tovább. Nem rövid távra gondolkozott ez az illető, hanem hosszú távra. Nem alkalmi segítőkészségre, hanem azt akarta, hogy teljesen rendbe jöjjön a sérült. Tehát, hogy említettem az előbb, hogy visszanyerje teljesen megint csak az egészségét. Időt, fáradtságot és pénzt szánt oda a másik emberre, akihez semmilyen viszony nem fűzte, lehetett, hogy akár az ellensége is volt. Ha adott esetben nézzük, hogy zsidó ember volt, és a samaritánusok és a zsidók között kibékíthetetlen ugye, ellentét volt abban az időben. Oda, akitől talán soha életében semmi viszonzást nem várhat majd. Mert testvérek, az irgalmasságból fakadó szeretetszolgálat, az teher, de áldott teher számunkra. Mert nem egyedül hordjuk, hanem Jézussal. És teher, mert sokszor az embernek időt kell szánni arra, meg kell szakítani egy utat, fel kell adni egy elképzelést, egy tervet, mert ott van a másik, a nyomorúságba jutott. Albert Schweitzer, aki evangélikus lelkész, teológus volt, meg mellette orvos és orgonaművész is, kiment Afrikába szolgálni a szegények közé, és egy alkalommal ugye ezt mondta, hogy a szeretet tulajdonképpen testvérek annyit jelent, mint egészen rendelkezésére állni valakinek. Tehát a szeretet annyit jelent, fordíthatjuk így, irgalmasság annyit jelent, mint egészen rendelkezésére állni valakinek. Amikor az egész valómat beleteszem, nem csak tűzoltást szeretnék csinálni, hanem valójában szeretném, hogy ezek a problémák megoldódjanak. Most már csak az a kérdés, hogy boldogság az irgalmasság? Azt mondja Jézus, boldogok az irgalmasok, mert ők, hogy van testvérek? Mert ők irgalmasságot nyernek. Így van. Tehát boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Testvérek, ez az, ami igazából ennek az egésznek a kulcsa. Mert az irgalmat gyakorló már annak az irgalmas Istennek a kezében van, aki napról napra formálja az életét, hogy a vele való közösségben maradhasson, nem csak e világi létben, hanem az örökké való létben is. Egy verssel szeretném lezárni ezt a mai igehirdetésemet. Remélem a nyári hőségből sikerült azért figyelni. Nem volt rövid, viszont hosszú volt az igehirdetés, mert még sikerült profitálni belőle. Turmezei Erzsébet a harmadik című versében így írt. Valamit kérnek tőled. Megtenni nem kötelesség. Más mond a jog, mássuk az ész. Valami mégis azt kívánja, nézd, tedd meg, ha teheted, mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Messzire mentél, fáradt vagy. Léptél százat. Valakiért még egyet kellene. De tested, véred lázad. Majd máskor. Nyugtat meg az ész, és a jó józanságra ít. De egy szelíd hang azt súgja megint, tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Valaki segíthetnél, joga nincs hozzá, nem érdemli meg. Tán összetörte a szíved. Az ész is azt súgja, minek? De Krisztus nyomorog benne, és a szelíd hang halkan újra kérlel, tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Ó, ha a harmadik egyszer első lehetne és diktálhatna, vonhatna, vihetne. Lehet, elégnél hamar. Valóban esztelenség volna. De a szíved békességről dalolna, s míg elveszítenéd, bizony megtalálnád az életet. Bízd rá magad arra a harmadikra, mert az a szeretet. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy igédben tanulhatjuk, hogy Te magad vagy a szeretet. Nincsen annál nagyobb szeretet, mint amikor az ember életét adja a barátaiért. Nem csak a szeretetednek, hanem az irgalmasságodnak is nagy volta volt ez, amelyet nem képes a mi gyarló emberi értelmünk felfogni. Nem vagyunk képesek ezt értelemmel megérteni. Erre csak a szív hangolódhat rá. Ez csak szívvel, a benned gyökerező, benned boldoguló, kitárulkozó szívben lehet ez igazságá. Igen, Urunk, Te magad vagy az irgalom. Köszönjük, hogy a mi emberi kapcsolatainkba is úgy jössz, hogy nincsen prekoncepciód. Nincs előfeltevésed. Úgy bocsátkozol a velünk való kapcsolatba, hogy ott nincsenek elvárásaid. Szeretnél figyelni ránk, és szeretnéd, hogy mi is figyeljünk rád. Mert a kölcsönös egymásra figyelésben érthetjük meg igazán, hogy mit is kívánsz tőlünk. Igéd így tanít bennünket, irgalmasságot akarsz, és nem áldozatot. Abban gyönyörködsz, Urunk. Segíts hát megértenünk mindennapi emberi kapcsolatainkban, mit is jelent irgalomból élni, és mit is jelent irgalmat gyakorolni. És segíts, hogy meghallhassuk mindig azt a belső, halk, szelíd szót, amely arra indít bennünket, hogy tedd meg, mert tudhatjuk, hogy az a harmadik, a jog és az ész határán túl a szeretet, a Te szereteted. Áldott légy ezért. Amen. Isten békessége pedig, testvérek, amely minden értelmet felülhalad,